it.
Kívánunk, ez itt a Látszótér Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor, én Hegyi Zsolt vagyok, és a mai adás egy ilyen programajánló lesz, részben legalábbis, mégpedig az Óz a Varázsló című darab ajánlója, amit Gotár Péter rendezett, és a Kolibri Színházban látható. Onnan kezdem, hogy hogyan kerültem én a Kolibri Színházba és erre az előadásra, mert nem egyértelmű. Ez úgy történt, hogy bent a munkahelyen, a Lapforrártban Andival beszélgettünk, mert hogy vettem egy jegyet a Hajdú Szabolcsnak a rendezésére, ami a Legközelebbi Ember című munka, és a Radnótiban látható. Előtte pedig láttam az új filmjét, és kettőből az állt nekem össze, hát egyrészt a filmet sem nagyon értettem, ez a Kálmánnak című film, és úgy éreztem, hogy ez inkább terápiás munka saját magával, mint sem nekem túl sok közöm lehetne hozzá, mint néző, és nagyjából hasonló érzésem volt ezzel a darabbal kapcsolatban is, ezzel a Legközelebbi Emberrel, amiben egyébként ő maga játszik is, és hogy olyan furcsa, olyan semmilyen. És erről beszélgettünk, és én azt találtam mondani, hogy milyen érdekes, hogy van egy ilyen tendencia, hogy ha a filmrendezőink nem tudnak mondjuk akár gazdasági, akár politikai, vagy bármi másokból filmet rendezni, vagy nem lehet nekik, vagy nem szabad, hogy akkor némelyikük a színház felé fordul, és hogy hát ezek nem mindig sikeres találatok. Most így enyhén fogalmazva, tehát ezt a két dolgot én nem ajánlom, hogy megnézd. És amikor erről beszélgettünk, egyszer csak azt vettem észre, hogy ugye hátam mögül Gotár Péter az, aki így elő kerül, és hogy kérdezi, hogy miről beszélgetünk, és hogy elmondtam neki így a véleményemet, és mondta, hogy nem volna a kedvem megnézni az ő darabját, az Óz a Varázslót a Kolibri Színházban. És hát mondtam, hogy persze, köszönöm, megtisztel. Úgyhogy kaptam is rá jegyet, csak aznap, amikor a jegy szólt, hát egy ilyen viszonylag gyorsan áthaladó probléma történt velem, vagy hogy mondjam, szóval ilyen betegségszerű, és nem tudtam elmenni. De hát úgy voltam, hogy egyrészt érdekel, másrészt viszont azt nem szeretném, hogy tudod, mondjuk így nem mész el, és akkor utána felmondod fejből a darabot, és hát marhára nem az történik, és akkor lebuksz. Tehát ez, már így vizionáltam a szemem előtt ezt a történetet, úgyhogy gyorsan megnéztem, és volt még jegy, úgyhogy vettem jegyet, és így elmentem az előadásra. Szóval a lényeg az, hogy ugye mindannyian ismerjük az Oz történetet, vagy legalábbis szerintem, hát nem nagyon tudok elképzelni olyat, aki ne hallott volna legalább róla, ha nem is látta a filmet, vagy nem olvasta a könyvet. De ha volna ilyen, azoknak egy kis összefoglaló, amit én a Wikipédián találtam, és hát, hogy mondjam, a Wikipédiával kapcsolatos gondolataimat vagy érzéseimet azt ismered, ha hallgattad a régi adásaimat, ha nem, hát szóval én a Wikipédiát nem tartom túl sokra, mert főképp a magyar részét olyan emberek is felügyelik, vagy olyan emberek is kaptak jogot adminként, akik hát kihívásokkal küzdenek a saját életükben, és ezért saját tapasztalatként mondom, hogy akár ilyen bosszú hadjáratokat is folytatnak, hogy amit te szerkesztesz, vagy amihez hozzáadod a magad értékét, azt ők utána letörlik. Szóval a lényeg az, hogy nekem a Wikipédia kérdéses, de most ehhez fordultam, ez a legegyszerűbb, ugye ezért is tud a Wikipédia még a mai napig is működni, mert olyan egyszerű Reader's Digest okosság. Szóval azt tudni kell, hogy maga ez a film, amiről én most beszélek, ez ugye 1939-ben jelent meg, tehát maga a regény meg azt hiszem, ha jól emlékszem, 1900-ban készült, és a szerzője magának a könyvnek L. Frank Baum. Akkor a Wikipédia összefoglalás, tehát egy fiatal kislányt és kutyáját egy tornádó felkapja a farmjukról, és a varázslatos Oz földjére repíti, ahol három új barátjával együtt elindulnak, hogy megkeressék a varázslót, aki teljesítheti különös barátai kívánságát, és visszaviheti őt az otthonába. Ugye van Dorothy, aki a főszereplő, aki a filmben Judy Garland volt, van Toto a kutya, van a madárijesztő, akinek ugye nincsen nagyon sok esze, vagyis semennyi, a báldog ember, akinek nincsen szíve, és a gyáva oroszlán, aki hát oroszlán, de nem bátor. Ők így a főbb szereplők, és a történet lényege, hogy hogyan szereznek szívet, észt és bátorságot, és hogyan kerül Dorothy haza. Itt aztán ír egy olyasmit is a Wikipédia, amin így elcsodálkoztam, azt írja, hogy az eredeti mű közgazdasági vonatkozású meseként született. Az Egyesült Államokban ekkor folyt a vita az arany alapú fizetőeszköz hitelpénzre cseréléséről. Oz nem más, mint az uncia, oz, mint súlymérték. A sárga téglás út pedig azok az aranyrudak, téglák, aminek az erőltetése már nem vezet sehová, csak egy látszatvilágba, ahol egy hatalom nélküli varázsló él, aki elárulja magáról, hogy semmit sem tud. Azok, akik hozzá fordultak, mindennel rendelkeznek, amire szükségük van, hisz a kalandok során bebizonyították, hogy van szívük, bátorságuk és eszük, áru és vagy szolgáltatás fedezet, ami a gazdaság teljesítményéből ered. Nem fogom kritizálni tovább, de nekem ez fura, ettől még lehet, hogy igaz. Mindenki maga döntse el, hogy a történetnek melyik részét akarja, vagy melyik részét tartja saját magához közel. Tehát ezt a részt, ezt így nagyjából az alaptörténetet ugye ismertem, én láttam a filmet is, bár annyira erősen nem emlékszem rá, hiszen gyerekként láttam, és én úgy is készültem, hogy ez egy gyerekdarab. Na most ide akkor még beteszem azt, hogy amit néhányan tudnak, hogy nekem a gyerekekkel van egy eléggé fura kapcsolatom, már ez a fura, ez nem nekem fura, meg általában nem a gyerekeknek fura, hanem a kívülállóknak. Mégpedig azért, mert hogy én a gyerekekkel nem tudok így gagyarászni. Tehát én valahogy ez a képesség belőlem hiányzik, nem tudok gügyögni, nem tudok velük, hogy mondjam, ilyen... Tehát tudod ez a gyerekként kezelni, és akkor... Hanem én úgy vagyok, hogy hát gyerekek is, hogy mondjam, ugyanolyan emberszabásúak, mint bárki más. Azt sem mondom, hogy kis felnőttek, hiszen ha a tudást veszük, annak nincsenek a birtokában, ugyanakkor egy csomó minden olyannak meg igen, amit erről már szerintem sokat beszéltem, hogy szeretnék én magamban is akár megőrizni, tehát az a fajta nyitottság, vagy rácsodálkozás lehetősége, vagy kritika nélküliség, vagy előítélet, inkább így mondom, nélküliség, ami a gyerekekben megvan, az meg csodálandó, vagy hogy mondjam, ez tényleg olyan ügy, amit én megőrzendőnek tartok, és azokkal az emberekkel vagyok igazán jól, akik ilyesmit, hogy mondjam, tudtak magukban tartalékolni. De ez, a lényeg az, hogy én magam a gyerekekkel, mint olyan felnőttes módon bánok, tehát vagy kommunikálok, tehát nem vagyok hajlandó megemelni a hangomat, és furcsa ilyen sikongásokat kiadni, meg puszingatni őket csak azért, mert gyerekszaguk van, meg bébiszaguk, meg nem tudom, tehát ezt így biztos tudod, hogy miről beszélek. És ezért egy kicsit úgy voltam vele, hogy mivel hát nyilván nem csak gyerekek lesznek ott, akikkel még így el tudnál lenni, hanem a felnőttek is, akik őket trenírozzák, hogy ez nem biztos, hogy egyszerű lesz a számomra. Aztán láss csodát, pozitív volt az élmény vagy a meglepődés, hogy ez működhet jól is. Nyilván, hogy ebben benne van az is, hogy ugye láttam a Billy Elliotot, és hát ott borzasztóan viselkedtek a gyerekek, de, és itt jön a lényeg, hogy ez most már bebizonyosodott, hogy ez attól függ, hogy milyen a darab. Ha a darab le tudja őket kötni, akkor reagálnak, de nem unatkoznak, és nem arról van szó, hogy ezt az unatkozást, ezt ilyen roncsítással, meg pusztítással, meg zajongással csinálják. És itt van az első része annak, ami a kritikám, vagy ami a meglátásom, mert ez egy pozitív kritika, hogy bizony ez a darab, ez 110 perces, egy szünettel, és tényleg azon gondolkodtam, hogy fogják ezt a gyerekek kibírni, és majd mi lesz ott, és te figyelj, tökéletesen vették az egészet, és végig tudták fókuszálva, koncentráltan követni az egészet, nem csak tudták, de akarták is. Szóval az a végkövetkeztetés, hogy bizony ez a darab, ez részben azért is jó, mert a ritmusa és az a fajta technika, ami a látvány és a szöveg és az átadott üzenet arányairól szól, az nagyon-nagyon jól van kidekázva. Tehát a másik, ami nagyon jó ebben a darabban, hogy nem csak a gyerekeknek szól, és nem abban az értelemben mondom ezt, ami persze evidens, hogy felnőtteknek is jó és fontos hallani arról, hogy mi az, hogy barátság, mi az, hogy szolidaritás, mi az, hogy együttműködési készség. És egyébként, hogyha ide veszem azt az élményt, amit a Friderikus podcastban a generációkutatótól hallottam, és az ő általa megismert alapvetés, hogy minden korosztály a saját eszközkészletéből, a születéskori eszközkészletéből dolgozik. Magyarán, hogy az a korosztály, amelyiknek volt még a kezében analóg telefon, és volt még a kezében kazettás magnó, teljesen máshogy fog hozzáállni a világhoz, mint az, amelyik iPaddel a kezében születik. Nem ebben az értelemben értem tehát azt, hogy felnőtteknek is szól, de persze ez is igaz, hanem abban, hogy igen, vannak benne olyan poénok, olyan mondatok, olyan szituációk, amiken a gyerekek talán átsiklanak, de a felnőttek csemegészhetnek belőlük. És ez nyilván azért is jó, mert a felnőtt kísérőnek mindig problémás, hiszen nyilván, hogy a felnőtt ismeri a sztorit, és vannak valamilyenféle elvárásai, és az ismert sztori miatt, hát lehet, hogy ezek az elvárások nem túl magasak. Tehát magyarán, parasztosan mondva, lehet, hogy a felénél bealszik, mert a gyerek kedvére van ott, meg hogy felvigyázza, de ő maga már túl van rég ezen az egészen. És mielőtt abba mennék bele, hogy mi is ez az előadás, vagy hogy is és miben más, mint a többi, szeretném azért a főbb szereplőket és az alkotókat felsorolni, mert bizony ez egy csapatmunka, és mint csapatmunka mindenki más is megérdemli azt, hogy említve legyen, nem csak Gotár Péter, aki a rendező, és aki a díszlettervező is. A zeneszerző Selmeci György, és a jelmeztervező, akit nagyon szeretnék kiemelni, Tihanyi Ildi, a szenikus Farkas István, a rendező munkatársa pedig Hajsz Andrea, és a főbb szereplők Farkas Éva, mint Doroti, Fehér Dániel, Kölesséri Sándor, Krausz Gábor, Nyírko Krisztina, Ruszina Szabolcs, Szanitter Dávid, Tóth József, Vas György. Szóval, mint csapatmunka, egy olyat sikerült létrehozniuk, amiben a látvány nem csak a gyerekek számára erős, hanem a felnőttek is meglepődnek szerintem. És most akkor ide kiteszem a spoiler alert jelzést, tehát innentől kezdve, hogyha gondolod, akkor tekerd át az adást, hogyha téged zavar, hogy valamennyit is megtudhatsz abból, hogy milyen ez az előadás. Nem fogom az egészet felmondani, de az, hogy például Óz egy szemként szerepel, és annak a technikai megoldása, az lenyűgöző volt számomra. Tudod, van az, amikor valamit úgy modernizálnak, hogy már az anyja se ismer rá. Ez nem ilyen, jól esően van leporolva az egész, és nagyon, nagyon finom gesztusokkal van érzékeltetve azért az, hogy ez a világ egy kicsit már más, mint amikor ez az egész született. Akit meg szeretnék említeni, mint szereplő, az érdekes módon talán számodra nem Doroti vagy a bármelyik másik a barátjai közül, hanem a kutyát játszó Vas György. Ugye mindig problémás az a kérdés, hogy hogy tudsz kutyát, meg négykézláb mászkálsz, meg nem tudom, és hogy ez mennyire fog átjönni, vagy mennyire lesz ugye szánalmas, hogy ez felnőtt ember négykézláb mászkál egy térben. És nyilván a gyerekek képzelő ereje kell ide, és az ő képzelő erejükkel valószínű könnyebb azért ezt megemészteni, de neki sikerült ezt az egészet úgy hoznia, és olyan módon van jelen, hogy az apró kis gesztusokkal, amik nagyon jó megfigyelések és nagyon kutyásak, az egészről tényleg az jön le, hogy aki ezt csinálja, az nem csak szereti a kutyákat, vagy nem csak kötődése van ezekhez az állatokhoz, hanem gondol róla valamit, és ez azért egy gyerek előadásban nem kötelezően szokott így lenni. Nem tudom, te hogy vagy vele, de azért vannak megúszós gyerek előadások, ahol vagy attól a való félelmükben, hogy a gyerek elég érette, vagy hogy nem ijed majd meg, vagy mi a helyzet, szóval, hogy hogyan fog reagálni. Lehet, hogy ez az alap, amiért a rendezők nagy része nem mer előremutató és progresszív gyerekelőadást csinálni, és itt most pedig erről van szó.
Túl-túl messze a földön, s igen túl fénylő álomvilág van, ott túl, hol a szivárvány vége van. Fénylő álomvilág van, s ott csak a lélek van. A tér üvölt, a szél süvölt, a lélek fázik elhagyottan, árván. De jó is volna felszaladni ott, ahol van az a szép szivárvány. Túl, túl, messze a földön, s égen túl fénylő álomvilág van, s ott csak a szív. Thank you. szivárvány vége van. Félő álomvilágban ott csak a lélek van.
Szeretnék most felolvasni neked egy interjút, ami a Papagénon jelent meg Gotár Péterrel. Akárhogy keresem egyébként, nem találom a szerzőt, hogy ki volt, aki az interjút készítette. Hát, ha nem közlik, akkor én sem tudom megadni neki úgymond a copyrightot, szóval az interjú. Miért épp L. Frank Baum művére esett a választása önnek és Horváth Péternek? Mindenképpen klasszikus mesével szerettünk volna dolgozni, ami különbözik attól a digitális vészhelyzettől, amiben ma a gyerekek élnek. Olyan anyaggal, aminek egészséges mondani valója van a célközönség számára. Újraolvasva a történetet meglepődtem, mennyire klasszikus a felépítése. A mai meseválaszték vegyes és ideológikus. Az Ósztoposz alapmese a szeretet, a szív és az ész fejlődés története. A maga nemében ez a mű klasszikus, mondandója érvényes. Ennél a műnél nem lehet megkerülni az 1939-es filmet. A legtöbben valószínűleg azt ismerik, kevesebben olvasták az eredeti 1900-as években megjelent könyveket. A filmváltozat ismertsége befolyásolta az önök adaptációját. Nem csak meg lehet, meg is kell kerülni ezeket, ha nem akarjuk, hogy az előző interpretációk az új megközelítés terhére legyenek. A történet nem csak csodálatos mese, hanem olyan teátrális elvárások vannak benne, amikhez a színpadnak kötelező, vagy legalábbis meg kell próbálnia felnőni. Tulajdonképpen az Óz, mint plakátszín vonzó egy színház számára, mert mindenki ismeri, így valószínűleg tudja, hová jön, mire veszi jegyet. Mennyit merítettek, ha egyáltalán merítettek, vagy a filmből, vagy a Broadway feldolgozásból? A mesélés már ismert formája, jelentős számú megjelenítési eleme ma már nem érvényes, vagy ha igen, akkor a mai képzelet számára az a világ archív, mese szempontból már kevés érdekes. Bizonyos értelemben a gyerekek vizuális világa remélhetőleg fejlettebb, mint a mű keletkezésének idején volt. Nekünk, mai képalkotóknak tudni kell ezzel a kiindulási ponttal kapcsolatban maradni. Szeretem, ha a nézőknek olyan teatralitást tudunk mutatni, ami behúzza őket a színházba, felkészíti más előadások megnézésére, megértésére is. És ehhez a megközelítéshez hozzátartozik a zene, mert a meséléshez is hozzátartozik. Az Óz zenés előadás majdnem vagy talán megközelítőleg gyerek musical szeretne lenni. Nem csak az történik, hogy fölmutatok a gyerekeknek valamit, hanem az énekelhető sorokkal érzelmeket, az érzelmekhez tartozó dallamokat is elő tudom hívni. Akkor ezek szerint a regény volt, amiből dolgoztak. Az eredeti regény legelső változata színpadra alkalmazás során nem állná ki azt a próbát, amit ma egy mesétől elvárnak a nézők. Minket az érdekelt, mi az, ami a szív felől jön, a barátság és a tiszta gondolkodás útját mutatja meg. Jegyet venni az Ózra elsősorban felnőtt választás, vagyis nem a gyerek akar színházba menni, nem ő veszi le a polcról az Ózt, hanem a felnőttek adják neki. Elviszik egy előadásra, ami a barátság kialakulásáról, a felnőtté válás felé vezető útról szól. Egy előadásra, ami a mai zűrös mesemaszadban tisztán fogalmaz, és a kapcsolatteremtésnek, az érzelmek felismerésének készít helyet. Ön hogyan közelítette meg a történetet? Egészséges és irigyrésre méltó a gyerekek között alakuló barátság, amikor még nem méregetik egymás hátterét. Ha a szülők bele nem avatkoznak, akkor ez magától alakul. A másik megismerése már másik mese. Itt a mi előadásunkban még egyből kimondják, ha megszerették egymást, és ezen az érzelmi alapon összefogva mennek abba az irányba, ahol szeretetet, szívet, észt meg bátorságot lehet szerezni. Tulajdonképpen a végigjárt úton a dolgok maguktól megoldódnak, meg lesz a szereplők között a barátság és a szeretet. Érdekes, hogy általában a főhős az, aki a történet során jellemfejlődésen megy keresztül, aki a kalandok révén tapasztalatot vagy a tulajdonságokat szerzi. Itt pedig mellékszereplők, a társai azok, akik fejlődnek és sikeresek lesznek, miközben Dorottya csak haza akar jutni, a társai megszerzik maguknak, amit szeretnének. Szíved, bátorságot és különböző kicsi királyságok vezetői lesznek. Igen, de semmi különleges felfedezni való nincs abban, ha egy lány, nálunk Dorottyának hívják, lesz az, aki megmondja, hogy az előre merre van. Vannak okos emberek okos mondatokkal, és vannak jó döntések, és vannak rossz döntések is a történetben, de mégis azt, hogy mikor, mit kell majd tenni, mire kell, mit válaszolni, azt a kislány tudja. Jól ismerte a világot L. Frank Baum, a szerző. Volt olyan mondat vagy jelenet, ami különösen megfogta önt, vagy nagyon szíven ütötte, ami önnel maradt? Ahogy a mesélést rontja a valóság, úgy a színházi befogadás készsége, képessége is romlik. A nézői lényeglátásnak tehát erősödnie kell. Ez a dolga a színháznak. Ha értelmesen és tisztán akarunk valamit elmondani, akkor egyenesen kell menni. És az óz egyenesen megy. Az előadás szerkezete szerint jelenetfüzér, ami valójában felfedezések sorozata. A mi megfejtésünk szerint ezek mindig valóságos helyzetek. Például, amikor rá kell jönni, hogy az oroszlán azért üvölt, mert fél, vagy amikor kiderül, hogy a madárijesztőnek a foglalkozása nem működik, mert annyira jó ember, hogy a madarak nem félnek tőle. Ezek a kiderülések igazi drámák egyébként. Kis drámák, amiken keresztül talán fel lehet készülni nehezebbekre, nagyobbakra, egyáltalán a döntéshozásra. Tulajdonképpen nem is olyan könnyű az előadásban kibontani ezeket az alapállításokat. A leegyszerűsített érzelmi hatásokat a néző és a történetben szereplő gyerekek ma már hamar felismerik, és a helyét is elég jól tudják. Megkönnyítette a dolgunkat, hogy ők még kimondják azt, amit a felnőtt vagy kamaszkorban mi már nem mondunk ki, és szívesen mondják ki. Bizonyos életkorig a kapcsolatfelvétel természetes, az őszinteség alapbeállítottság. Ez a tisztaság a színpadra alkalmazás szemszöge, az előadás fő dramaturgiai eleme. Csak így lehet mesélni arról, hogy merre kell menni, ha elveszett a vezérfonal, hogyan kell helyesen dönteni, hova álljak, kinek segítsek a bajban, és mi az, amit fel kell ismerni a szembejövő sötétségekből. Dorottya egy átlagos kislány, de az előző felvezetéssel tulajdonképpen neki ez a szuperereje, hogy tudja, hogy mikor, milyen irányba kell menni. Ez olyan jól jönne néha a felnőtt életben is. Hát igen, egy közösségen belül valakinek mindig kell tudni döntést hozni, amire a többiek rábólintanak. Útközben rájönnek, hogy jó felé indultak vagy sem. A mi előadásunk eljut odáig, hogy Dorottya döntései jó döntések voltak, nem valami csodálatos jutalmat kap az ember, a szereplő, hanem azt, hogy rájön, neki is van esze, bátorsága és van szíve. Mi a különbség a között, hogy az ember egy gyerek előadást vagy egy felnőtt előadást rendez? Szerintem semmi. Nem is szabad, hogy legyen. Sőt, szerintem nincs olyan, hogy gyerekszínház. Mesét csak komolyan véve, gügyögés nélkül szabad mesélni. Sőt, még többet kellene beletenni, hiszen a ma született nézők nagyon jó nézők. Nyitottak, felismerőek, jobbak az asszociációs készségeik. Az a fajta leegyszerűsítése, üzletivé tétele a mesének, ízlésnek, ami nagyon sok drága filmben vagy csodálatos kiállítású üres mesekönyvben kerül a gyerekek elé, az engem évtizedek óta bosszant. A klasszikus mesélésből sokkal többet lehet tanulni, befogadni. A mese alapközlési forma, amin keresztül mindent fel lehet boncolni és aztán újraépíteni. Az a jófajta dramaturgia, amikor bizonyos dolgokat nem kell indokolni, csak megtörténnek, hiszen látom, továbbképzelem és elhiszem. Itt ezen a ponton kiemelt az alkotók felelőssége. Mi színházat akartunk csinálni az első perctől fogva, és nem gyerekeknek játszani, hanem egy meseelőadást készíteni. Aki színpadon van, az ott akkor kaszíroz, abban a pillanatban, amikor találkozik a nézővel, és ezt a várakozást éljük most át együtt a színészekkel. Horváth Péter íróval, Sermeczi György zeneszerzővel, Novák Jánossal és a Kolibri társulatával. Ön itt szokott lenni a bemutatón, illetve a későbbi előadásokon? Egy előadás úgynevezett gondozása elsősorban lelki kényszer. A színház az előadás lényege, hogy állandóan képes változni, ez a jó benne. hogy minden abba az irányba mozduljon, amerre elindítottuk. Erre fontos odafigyelni. Egy színházi előadás megnézése buszozással, ruhatárral és perecsel együtt felér bármilyen digitális vagy iskolai élménnyel. Ezért lényeges, hogy az előadás vizualitása, zenei hangzása, a színészi jelenlét igaz legyen, mert mindez csak akkor átélhető, csak akkor megismételhetetlen pillanat. Akkor a színház rendezőtől is folyamatos aktív részvételt igényel ellentétben a filmmel? Ha a színházban megszületik valamilyen különleges pillanat, akkor annak az a nehézsége a színész számára, hogy azt újra meg újra reprodukálnia kell. Azokat a töltéseket valahogy föl kell tudni szedni napról napra, hogy a pillanat mindig olyan legyen, mintha először történne, először születne meg. A filmen elég, hogyha ez a pillanat szerencsés esetben rögzítésre kerül. A színház ellenben nagyon más műfaj, a nézőkből is mást hív elő. Amikor a függöny felmegy, és onnan a színpadról megcsap egy másfajta levegő, egy másik világ, a semmihez sem hasonlítható pillanat. Az velem történik akkor, mikor én ott vagyok, és nem akkor, mikor van időm bekapcsolni a faterom számítógépét. Hát ennyi volt az interjú, és... annyit szeretnék még mindenféleképp elmondani, hogy azt nem tudom, hogy hogyan fogják ezt játszani majd a következő évadban, de azt tudom, hogy június 9-én vasárnap délután 3-kor és 10-én hétfőn délelőtt 10-kor van előadás. Tehát elvileg jegyek is vannak talán még rá. Amikor én vettem, akkor már csak egyetlen egy darab jegy volt, és tényleg teltház volt. Gondolom a következő előadásokon is az lesz, úgyhogy ha szeretnéd látni, akkor gyorsan csapjál le a jegyekre. Abszolút javasolt kategória, és még valamit hagyd mondjak el. Nekem abban az értelemben egy plusz üzenet, vagy egy plusz tanulság volt ez a darab, hogy... az a fajta tartás, ami bennem volt a gyerekdarabok iránt, az abszolút megszűnt a végére. Annak örülök, hogy úgy tudtam kijönni a színházból, hogy az szórakoztató volt, elgondolkodtató volt, és annak ellenére is, hogy én ismertem a sztorit, tudott újat mutatni, tudott egy új megközelítést adni. Ha tudod, akkor menj el és nézd meg. Csikkek a csókok, a csekkek a csíkok, a csikkek a csókok, a csekkek a csíkok, a csikkek a csókok, a csekkek a csíkok, a csikkek a csókok, a csekkek a csíkok. Otthon is rátör a honvágy, vendégszeretet, hazai utálat. Vágod a semmit, mert annyi van nálad, a többit az csak kitaláltad. Szar a szituvátja, elmegy az idő, megy valaki utána. Gyűjtöd az akciós apa figurákat, a lányok meg folyton csak randira várnak. Anyarak partiba vágnak, kifogytad a tavalyi ruhádat, a lányok meg még mindig randira vágynak. De mi tönkre tesszük a Barbie babákat. A Barbie babákat, tönkre tesszük a Barbie babákat. Tönkre tesszük a Barbie babákat. Ez a kis cica annyira áll.
Nem
ez volt az Óz, a Varázsló, és van még egy program a héten, ahova megyek, és amire még elvileg van jegy, ha jól tudom, ez pedig csütörtökön este 30-án az Analóg Balaton koncertje a Budapest Parkban. Voltam már Analóg Balaton koncerten, és nagyon élveztem, és nagyon remélem, hogy ez is legalább annyira jó lesz, és a fiúk új szettel készülnek, ahogy tudom, tehát ez azoknak is izgalmas lehet, akik ismerik a bandát, és gondolom, hogy azért a régiekhez is visszanyúlnak, tehát annak is buli lehet, aki most találkozna vele először. És a Budapest Park jó hely, szóval mi ott leszünk Tamával és Nellivel, aztán majd amikor túl vagyunk rajta, akkor nyilván beszámolok róla, hogy milyen volt, de ahogy én érzem, rossz nem lehet. A program ajánló után, meg egy kis személyes történet, így lezárásaként az adásnak, és ez a fodrászatról szól. Hát időről időre eljárok Ádámhoz, aki borbé. Na most tudni kell azt, hogy én úgy voltam a fodrászattal egy kicsit, vagy talán nem is kicsit, körülbelül, mint a fogorvossal gyerekkoromban. Tehát volt bennem egy ilyen félsz, hogy fogok én onnan kijönni. Emlékszem gyerekkori helyzetekre, amikor jártunk a Pest-Lőrincen a borbéhoz, és az a bácsi, úgy emlékszem arra az olajos padlószagra, meg a borotva szeszeknek a szagára. Szóval az úgy nagyon mélyen beégett, és én tudom, hogy én sírtam konkrétan azért, mert hogy mi lesz ott, és mi fog ott történni. Minden egyes alkalommal tökéletesen függetlenül attól, hogy mi lett a vége. Nyilván ebben benne van az is, hogy gyerekekkel előszeretettel poénkodnak a gyerekek terhére, és nyilván ez sem volt itt máshogy, de az, hogy a fodrásszal milyen a viszonyom, az körülbelül innen datálódik, hogy nem volt túl jó. Nem tudom, hogy más is van ezzel így, hát nálam minden esetre ez egy ilyen alaphelyzet volt, úgyhogy akkor, amikor elkezdődött a kamaszkori lázadás és tulajdonképpen a fiatal felnőtt korba való eljutás, akkor mi egymásnak nyírtuk a haját a haverokkal. Olyan lett, amilyen, de hát nemhogy nem volt baj, hanem nyilván ebben most így utólag azt mondom, hogy minél elcseszettebb volt, annál jobb. Hát egy ilyen alaptörténet az, amikor a Csabának vágtam a haját, és biztos ismered ezt a zsiletpengés izét, amivel annó vágtunk hajat, hogy így ilyen műanyag tokba, mint egy fésűbe beletetted a zsilettpengét, és azzal lehetett úgymond ritkítani. És ennek a technikáját én nem annyira nagyon ismertem, meg a bírhatnék az nagyobb volt, és én miközben én féltem egyébként, vagy nem voltam jó viszonyban a fodrászokkal, de maga az, hogy fodrászolni, vagy csinálni, az meg tök jó volt. És hát így volt, hogy akkor Csabának is levágom a haját, és hát az első mozdulattal ott nagyjából a feje tetején csináltam egy ilyen 5 centis lukat, és ott nullára ment a morotva. Szóval, hogy én is tudom azt, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Aztán vettem profi gépet, és tulajdonképpen jó darabig saját magam nyírtam magamnak a hajamat, majd belépett a képbe Tama, aki ugye tanult fodrász, bár nem űzi ezt a mesterséget, és ő csinálta hosszú éveken keresztül a hajamat, de Tamával volt egy olyan szituáció, hogy ő neki is megvolt a maga képe arról, hogy szerinte hogy kéne ennek kinézni, meg nekem is, és ez volt, hogy nem teljesen stimmelt, vagy nem jött nagyon össze, hogy ez így fedje egymást, úgyhogy én úgy voltam, hogy a barátság fontosabb, és a konfliktusok elkerülése véget legyen inkább saját fodrászom, vagyis pontosabban borbélyom, mert hát a szakál az, aminek a megcsinálása vagy fazonírozása az elején nem is gondolod, hogy ez mennyire külön meló, de ha már voltál borbélynál, akkor tudod azt, hogy azért egy ilyen borbélyolás az 1-1,5 óra. Na és a lényeg az, hogy kerestem magamnak borbélyt, és kifejezetten nem fodrászt kerestem, hanem borbélyt, és találtam is Ádámot, akire azért esett a választás, mert hogy hát így a melléig érő hosszú szakálla van, és úgy voltam vele, hogyha valaki ilyet hord, és ezt ápolja, és tényleg jól néz ki, akkor csak tud valamit a szakáról, és majd segít nekem, hogy az normálisan nézzen ki, és így alakult ki egyfajta barátság kettőnk között, és járok hozzá most már mondhatni minden hónapban. Csak egyetlen egy bökkenő van, hogy Ádám azt megmondta, hogy ő így sötétre tud festeni, de bármilyen színkérés van, vagy hogy szőkítés, vagy nem tudom, azt ő nem tudja, nincs hozzá megfelelő vegyszere, és hogyha ilyet akarok, akkor leszek szíves elmenni egy másik fodrászhoz, és most kitaláltam azt, hogy a Szörnyála de Frász, vagy Wolfenstein, vagy nem tudom, hogy hívják hajam után, mi lenne, hogyha megint fehér lenne, ugye volt már ilyen a világtörténelemben, hogy fehér hajam volt, és lássuk meg, hogy milyen, hogyha megint az lesz. Úgyhogy Ádám levágta a hajam, a szakállom, és aztán utána térültem, fordultam, és a melóhelytől nem messze bementem egy fodrászatba. Hát ez egy női fodrászat, azt tudni kell, tehát, hát hogy mondjam, szóval úgy meglepődtek, és először nem is nagyon akarták elvállalni a szakálnak a festését, vagy szőkítését, külön rá kellett erőket beszélni. Na most megtörtént, aminek meg kell, tehát most a hajam olyan, amilyen, hanem hogy azt az élményt akarom veled megosztani, amit szerintem te férfi emberként nem kötelezően látsz, hogy amikor a nők nagy többsége bemegy a fodrászhoz, akkor az, most ezt bocsánatot kérek, de az inkább a saját magával eltöltött én időről szól, és nem a dramaturgiailag jelentős változásokról. Én ott láttam nem egy hölgyet, hogy mit vágtak a hajából, hát egy ilyen maroknyi se jött össze a végére, és pont ugyanaz a haja volt, amikor bejött meg, amikor kiment. Na most ilyenkor, amikor egy nő megkérdezi otthon, vagy zokon veszi, inkább így mondom, mert nem kérdezi meg, hogy ha nem veszed észre a változást, most azt mondanom kell, hogy ha észre kell venned, akkor azt a változást kell észrevenned, és lenni elég szenzitív hozzá, hogy kisimultabb lelkileg, vagy érzelmileg, vagy idegileg, de a haján ott nem fogsz látni semmit. Szóval a lényeg az, hogy megcsinálták ott a hajam, hát most így utólag azt mondom, hogy azért 100%-osan nem sikerült a dolog úgy, ahogy én akartam. Valami okból kifolyólag a szakállam az inkább szürke lett, mint sem fehér, pedig volt olyan lépés pont, ahol a fehér már megjelent, tehát, hogy utána valami történt, ami miatt ez van. Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy majd legközelebb is fehérre fogom festetni, fene tudja, de hogyha igen, akkor azt már lehet, hogy visszatérek Tamához, és vele fogjuk megcsinálni, bár mintha Tama sem nagyon örült volna annak, hogyha szakát kellene festeni, de az is lehet, hogy a következő teszt az az lesz, hogy mi van, hogyha korom fekete középen a hajam. Most ez egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy ilyen mohak, ilyen taraj, de hogy így ilyen fél taxisofőrös, na, legyen inkább így mondva, már ha láttad a filmet, és akkor fogod tudni, hogy miről beszélek, ha meg nem, akkor úgy jártál, meg is érdemled, akkor nézd meg a Taxisofőr című filmet. Na, ennyi már a garázsmenet, informatív adás volt meg ajánló, tehát így a végére még egyszer Óz, a varázsló, Gotár Péterrel a Kolibri Színházban még két előadásról tudok, hogy lesz, ami biztos, hogy ősszel újból folytatódik-e az előadás, vagy újból fölveszik-e, nem tudom, a műsorra, szóval ezt mindenféleképp ajánlom, és hogyha akarsz velem találkozni élőben, akkor lehet olyat csinálni, hogy eljössz az Analóg Balaton koncertre, és ott megkeresel ezzel a hajjal, hogy leírtam, szerintem nem lesz nehéz. Hát elbúcsúzom, csókolom mindenkinek minden jót, és egyébként én adnék egy e-mail címet, ez a hegyikukac.látszótér.hu, amire ha bármilyen kérdésed van, vagy bármiről szeretnéd a véleményemet hallani, vagy a gondolataimat, hogy megosszam, akkor írjál. Ugye az Látszótér most egy kicsit egy ilyen tetszhalott állapotban van, de fejben már kezd összeállni, hogy hogyan lehetne ezt rebootolni, és mi az, ami az elmúlt 10 években változott, és hát nem mondok most ennél többet, de a fejemben már zajlanak folyamatok, úgyhogy nyilván, hogyha ez majd már megosztható, akkor el fogom nektek mondani, de a lényeg az, hogy várnék üzeneteket, e-maileket, arra nézvést, amit te hallani szeretnél, már úgy értem, hogy ami kérdés foglalkoztat, vagy megkérdeznél tőlem. Jó, úgyhogy csináljuk így. Na, csókolom!
Kérlek, vigasztalj engem, nem tudom, hogy hol.